Hát akkor szó lesz az illik abban a sorban, amikor olyanokról beszélünk, akit zömében, tisztelt a kivételnek persze, utcatáblákról ismerünk, és hát ilyen a Lenhossék utca a Ferencvárosban, ugye, amit sokat tudunk, sokat látunk, ismerünk, de az, hogy ki áll mögötte, ki a névadója, azt talán kevesebben tudják, hogy ebben lesz segítségünkre Katona Csaba történész, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
Na hát mennyiben él Lenhossék József neve így a köztudatban?
Tapasztalatom szerint nem igazán, és akkor hogy kanyarodjunk rá mindjárt az utcára, tehát először is nem véletlen, hogy ott van a klinikák metróállomás közelében, révén egy kiváló orvosról beszélünk. De ami az utcanevet illeti, legjobb tudomásom szerint, és valószínűleg nem tévedek, nem az ő konkrét nevét viseli az utca, tehát ez nem Lenhossék József utca, hanem Lenhossék utca.
Lenhossék.
Ennek megvan az oka, mert hogy bár az ő születése adja az alkalmat, az ő születésnek a dátuma adja az alkalmat arra, hogy ma beszéljünk róla, hogy emlékezzünk meg az édesapjáról, meg a fiáról is, mert egy orvos dinasztiáról beszélünk, az apja is kiemelkedő orvos volt, a fia is kiemelkedő orvos volt, és idézőjelben lesz majd egy meglepetés vendég is a család.
Igen.
De hát Lenhossék József március 20-án látta meg a napvilágot, ugye 1818-ban Budán, és ebbe a dátumba kapaszkodtunk bele, hogy visszaadjuk az ő arcát, személyiségét, és ne utcanévtáblaként gondoljunk a Lenhossék családra. Kezdem az apjánál, és akkor menjünk így végig szerintem a dinasztián, mert mindenképp mind a három kiváló úriember érdemes rá, hogy megemlékezzünk róla.
Nem magyar névről van szó. Az már feltűnik egyből. Találat.
Na igen, és vajon milyen név ez?
Igen, itt viszont meg vagyok lőve, mert nem tudnám megtippelni, hogy...
Hát én is gondolkodom.
Na, akkor egy kicsit, hogy mit tud csinálni a magyar nyelv a német szavakkal. Tehát mondjunk ki például az Újpest legendás két háború közötti fotistájából, Zsengelit Gyulából, akinek az eredeti családneve Schön Keller volt.
Ó! Oh.
Vagy vegyük Halimba falut, ami pedig a Hallenbachból változott át, és még hosszan lehetne sorolni az ilyen dolgokat, szóval Lenhossék Mihály Ignác, aki a mi Lenhossék Józsefünk édesapja, és Pozsonyban született 1773-ban, tehát az országgyűlések és a koronázások városában, azért mondom így, mert a főváros az egy túl modern kategória ahhoz, hogy így tudjuk használni, ahogy ma. Ugye a német többségű Pozsonyban született, és bizony az ő apukája még nem orvos volt, hanem asztalos mester, és az volt a neve, hogy Linosek Ferenc. SCH-val két G-vel a végén.
Linosek?
És ez a Linosek. Uh-huh. Linosek.
Ja, Linosek.
És ebből a Linosekből lett. Lassan, de biztos
sokkal magyar barátabb a Lenhossék.
Igen, lássuk be.
Igen.
Valóban bizonyos áthallásokat talán lehet nélkülözni. Ezek nélkül.
Biztosan hallottál már egy hasonló törekvésről, és most kérlek ülj le mielőtt hanyattesnél, hogy a hagyományőrző körökben csak turbó szitja magyarokként számon tartott idézőjelbe tett hagyományőrzők amerikai településneveket is simán átfordítanak magyar eredetűvé. Most nem tudnék hirtelen példát mondani, de én mindig leszoktam esni a térképről, amikor indiai, meg amerikai, meg mindenféle városokat és földrajzi neveket simán mondják, hogy az a magyar, nem tudom, milyen szóból eredeztethető, mert persze, természetesen a világon minden magyar.
Igen.
Ugye ne feledkezzünk a németországi minden városáról, amit minden rendes német állesznek kellene, hogy mondjon, de nyilván magyar eredetű.
Igen.
Igen. Mindennek mondják, illetve a reformkor azon törekvéseiről, amikor Stockholmból is Stockholm, Kopenhágából pedig Kappanhágó lett, de valahogy ez nem maradt meg a magyar nyelvben, és ez mindenkinek számítva a szitjákat. Ugye tegyük rögtön hozzá, hogy az Amazonasban találtak magyarul beszélő indián törzset is, továbbá, ha jól tudom, van egy fordulója Rumcájsznak, tehát még sok ilyen tudományos dolgot erőt tudnánk vezetni.
De maradjunk Lenhossék Józsefnél szerintem.
Talán térjünk vissza hozzá, szóval asztalos mester volt az édesapja, és német anyanyelvű családból származott, édesanyja is német anyanyelvű volt, Magdolna Zállinger. Itt ugye a névmagyarosítás, ez nem igazán névmagyarosítás, itt arról van szó, hogy az írás mielőtt a helyes írás rögzült volna, és az a 19. század második fele egész egyszerűen egy dolgot szolgált, hogy visszaadja a szóban elhangzó dolgokat. Mindenki mindent úgy írt le, ahogy jött, és hát egy idő után az a Lenhossék verzió rögzült, és ezt használta a család. Pont ennyi van mögötte, tehát nem az történt, hogy azt mondta Lenhossék József, hogy mostantól ezt a csúnya német Linosek nevet, nem akarom aztán legyen a magyaros Lenhossék, mert ez nem így működött. Viszont ami megragadható, a Urvo dinasztia első tagjának a sorsában az igazából az, hogy a 18. század vége, 19. század eleje az már a polgári társadalom hajnala, ugye 1848-ban jól hiszem, hogy egy töredék pillanatig a polgári állam, aztán majd 1867-től kibontakozik a monarhiában. De ebben az időszakban már a tanulás az lehetővé teszi az alacsonyabb társadalmi osztályból származó emberek számára is a felemelkedést, tehát a társadalmi mobilizációt, és hogyha akár a tanárok, akár az édesapa, akár mindketten együtt felismerték, hogy a gyerekben tehetség van, ugye ez mindig lehetőséget biztosított arra, hogy előre lehessen lépni. Hát így lett például Horváth Boldizsárból a monarchia idén miniszter, miközben az édesapja még Szombathelyen volt csizmadia, de fölismerte a fia tehetségét, és jó eséllyel az apa sem volt tehetségtelen, csak neki még nem volt lehetősége tovább tanulás révén előlépni. Ami azonban a ifjú Linosek Ferencet, vagy most már le, vagy pontosabban Lahosék Mihályt illeti, Linosek Ferenc fiát, most ő a jezsuitáknál, a tanult jezsuitáknak azonnal kiszúrták a képességeit, és segítségét nyújtottak hozzá, el tudja végezni a gimnáziumot, aztán tanult Pozsonyban, Bécsenben és Pesten az egyetemen, és így lett belőle orvos doktor. Magyarul valamilyen szinten megtanult, de alapvetően a németet és a latint használta. Ugyanakkor azonban egy sikeres orvosi karrier várt rá, tehát például a 19. század első évtizedében az orvosi kar dékánja volt, majd rektorrá lett, aztán a Bécsi Egyetemen a bonztani tanszékre hívták, meg elfogadta ezt az állást, sőt Magyarország országos főorvosa lett belőle, és nemzetközi sikere is voltak, például a svéd házarendet is kitüntették. Nagyon nagy szerepe van abban, hogy a himlőoltást bevezették Magyarországon, és rengeteg különféle nemzetközi orvosi társaságnak lett a tagja. Csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy ő, aki nagyon alulról jött, nehezebb utat jár be, mint a fia József. Ezt sem értem volna József érdemeiből, hiszen a körülményeinket nem mi választjuk. De Lehozsék József ugye már egy második generációs értelmiségi, az apja Mihály még első generációs volt. Most amikor ő megszületik 1818-ban, az édesapja a karrierje csúcsán van, és nagyjából adott a dolog, hogy követni akarja ezt a karriert. Az ő anyanyelve is még elsődlegesen a német, de egyébként mellett azért járt Vácra a budai középiskola gimnázium mellett, hogy megtanuljon rendesen magyarul. Ugye Budán ez nem feltétlen ment ebbe az időbe. Uh-huh. És aztán követi az édesapját kis kitérővel, mert hogy a bölcsészkarra is jár. Itt kicsit megdobban az én szívem, de azért mégiscsak az orvos tudományi kar hallgatója lesz végül is belőle. És rettenetes csapás éri pont akkor, amikor az első szigorlatra készül a néző egyetemistának nem egyszerű történet, pont akkor hal meg az apja. Ami azt jelenti, hogy egyrészt érte egy egyszeri konkrét trauma akkor, amikor a szigorlatra készült, ami egyébként ennek ellenére teljesített. Viszont innentől kezdve, hát egy özvegyasszony és a gyermeke sokkal nehezebben tud megélni, mint ugye amikor az édesapa, a család fenntartó még él, úgyhogy nagy nehézségek árán jut el oda, hogy orvosdoktorra avassák, aztán szerez még szülész és szemészmesteri oklevelet, de alapvetően anatómiával kezd igazán foglalkozni, és azt lehet elmondani, hogy igazából a anatómia lesz az ő szakterület, ahol a legkomolyabb dolgokat éri el, nem véletlen, hogy a Pesti Egyetem Bonztani és Élettani Intézetében dolgozik, majd a bonztani önálló tanszéken megy tovább. Mindez pedig úgy, hogy orvostanhallgató korában a bal fülére elveszti a hallását, és csak a jobb fülével hall. Most nyilván Beethoven esetében a süketség nagyobb nehézséget okozott, de azért egy orvos esetében se hátán kiválóan működik a füle. Nem így történik. És igazából a karrierét egy valami törhetné meg, ez 48-49 utáni időszak, ebben az időben már magántanári képesítése van, és elkezd magyarul tanítani a latin helyet. Na most emiatt aztán a bakrendszerben néha rálépnek. De csak piszkálják, kicsit megrángatják, de komolyabb vegzálás azért ennél nem éri. És aztán 1850-es években már Kolozsváron lesz az ottani orvosi sebészi tanintézetben rendes tanár, itt tanít jó ideig, rengeteg külföldi tanulmányútra megy, majd hazatér Pestre, és a Pesti majd a Budapesti Egyetem bonztani tanszékének az egyetemi tanára, foglalkozik koponyával, különféle anatómiai dolgokkal, akadémiai tag lesz, az egyetem rektora lesz élete vége felé, nagyon sokat foglalkozik az agy anatómiájával, a medencével, és igazából még a francia kormány is felfigyel az ő különféle munkásságára, díjakkal jutalmazzák, és lényegében véve haláláig, tehát 1888-ban következett be a halála, vezeti az első számú anatómiai intézetet. Mi az, amit látunk? Az, hogy itt két nemzedéken át a professzionalizáló modern orvostudomány két kiemelkedő figurájáról beszélünk, Mihály, illetve József esetében. És akkor vigyük tovább ezt itt a történetet abban az irányba, hogy boldog házasságban élt Lehozsék József, tehát nem az a vörkálkoholik volt, aki semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy elvégezze a munkáját. Tudunk ilyen példákat. Bosányi Emma Adélnek hívták a házastársát, és született két gyermekük, Mihály, aki ugye most papája nevét örökölte, és Józefina, mindkettőjüknek jelentősége részen. Lenhusik Mihály 1863-ban született, 1937-ig élt, belőle is a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, és kiemelkedő orvosnak bizonyult. Apró dolog, hogy mivel tudta bővíteni még azt, amit a édesapjáik meg a nagypapája letett az asztalra, például az orvosi heti lap főszerkesztője több mint másfél évtizeden át, de még ennél is tovább tudjuk vinni, egyebek mellett barlangkutatással foglalkozott.
Oh.
Tehát volt egy ilyen nem annyira orvosi hobbija, uh-huh. úgyhogy egyebek mellett ő írta a Barlangkutatás című lapnak a bevezetőjét, és hát a természettudományi közlönyben publikált ebbéli eredményeiben is. És gondolhatnánk, hogy hát ha már a három Lenhosékról beszéltünk, akkor ezt már nehéz tovább ragozni, de tovább lehet ragozni, hiszen a Lenhosék Mihálynak, az ifjadnak volt egy húga. Ugye róla itt az előbb röviden szót ejtettünk, hogy hát Lenhosék Józsefnek voltak gyermekei, uh-huh. Józsefina. Na most, ami Józsefinát illeti, ő, ahogy azt ebben az időszakban illett, megfelelő időben férhez ment, egy Szent Györgyi Miklós nevű úriemberhez, és ebből a házasságból született egy Szent Györgyi Albert nevű férfiú.
Igen.
1893-ban, tehát igazából el lehet mondani, hogy ő is rácsatlakozik a Lenhosék orvos dinasztiára, hiszen láthatjuk, hogy a nagybátyja is kiemelkedő orvos volt, és aztán föl lehet menni a egyenesági felmenőjénél az édesanyja.
Igen, én erről a vonalról hallottam először Lenhosék Józsefről, Szent Györgyről olvastam egy könyvet, és ott derült ki nekem, és akkor rácsodálkoztam, mert nekem is csak egy utcanév volt odáig.
Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy igazából, ha most nem is a Lenhosék nevet viseli, de ugyanak a családnak a következő generációja, tehát a negyedik generáció, ha úgy tetszik. Viszont alig, ha nem azért, mert ugye ő Nobel-díjas tudós, meg abszolút a 20. század gyermeke, ugye 1893-ban született, de a tevékenysége a hosszú élete során 1986-ban halt meg, a 20. századra esik, tehát félig meddig kortársunk, és ezért aztán a legtöbben őt ismerik, és valóban tőle szoktak visszacsatolni, na hát ezeknek a Lenhosékoknak van valami köze hozzá. Miközben, ha így végignézzük, hát már a 19. században nincsen Nobel-díj, de azért Lenhosék Mihály.
De nagy teljesítmény, nagy orvosi teljesítmény van.
Erről van szó. Tehát egy olyan tudástranszert látunk generációra generációra átöröklődve, aminek lehet, hogy van valamiféle genetikai magyarázata itt, és arra gondolok, hogy örökölték az erre való hajlandóságot, a tudást, a tudás elsajátítása, a készségét, de 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a családi örökség, a neveltetés, ez is kulcsszerepet játszott abban, hogy egymás követően négy elhivatott tudóst láthattunk a három Lenhosék, illetve Szent Györgyi Albert személyében. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy hungarikumok, mert mi legyen büszke egy magyar ember, a dacára annak, hogy német származás, akin azt gondolom, hogy mind a négy generációra roppant büszkék lehetünk, és én nagyon-nagyon örülök, hogy Szent Györgyi Albertől visszavezetve el tudtunk ballagni egészen Lenhosék Mihályig, sőt, hogyha úgy tetszik, azt gondolom, hogy Linosek Ferenc asztalos mester.
Így van, így van.
Az ottait.
Nagyon klassz, nagyon jó, hogy beszélgettünk róluk. Köszönjük szépen neked, Csaba. Szép napot kívánunk.
Én köszönöm a figyelmet, és hát ha valaki ott jár a Lenhosék utcába, akkor egy pillanatig kacsincsolod a táblára, és gondoljunk, mint három Lenhosékra.
Így teszünk.
Sziasztok.
Szép napot, szervusz. Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel. Hát jó pár.
Én csak kamilláztam be, valami őszintén.
Sőt, három Lenhosék és egy Szent Györgyi Albert került terítékre.